4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idős gondozásról szólt a Székesfehérvári Egyházmegye Caritas önkénteseinek szakmai napja. A programon olyanok vettek részt, akik idős látogatói, beteg látogatói feladatokat végeznek a saját plébániai körzetükben. Az önkéntesek a tudományos ismeretek mellett megismerkedhettek az idős gondozás jogi és morális hátterével, valamint gyakorlati tanácsokat is kaptak karitatív tevékenységükhöz. Fontos a valódi közösségek kialakulása, amelyek segítik az emberi kapcsolatok elmélyülését, kialakulását. Ehhez járul hozzá a Jász Jákóhalmán létesült közösségi épület is, mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a településen. Schmidt Ádám a helyi közösségi épület átadó ünnepségén hangsúlyozta, hajnalban érkezett haza Hollandiából, ahol az ottani ifjúságért, megelőzésért és sportért felelős államtitkárral való egyeztetés egyik legfontosabb és legkiemeltebb témája az volt, hogy miként tudnak annak érdekében tenni, hogy a fiatalokat, de a középkorúakat, fiatal felnőtteket is a virtuális térből a valódi közösségek világába szólítsák. Mint mondta, bízik abban, hogy az épület hozzájárul a valódi húsvér közösségek kialakulásához. Átadták a Karácsony János Katolikus Gimnázium általános iskola, óvoda és kollégium 927 millió forintból megépült új tornacsarnokát Gyulán. Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes átadón úgy fogalmazott, a Szeged-Csanádi Egyházmegye a Békésvár megyei városban a Szent Gellértről elnevezett tornacsarnokkal és a Grosics Gyula labdarúgó akadémiával a közösséget, a sportot és a kereszténységet is segíti, megmutatva, hogy így is lehet Krisztus hívőnek lenni. Hozzátette, Gyulán példaértékűen újultak meg az elmúlt években a német és a román nemzetiség óvodái, a román iskola nyár végén pedig a református iskolában is új tornacsarnok épült. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az idősek méltó, biztonságos és korszerű otthonokban élhessenek, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Fónagy János elmondta, a kormány újabb fontos intézkedést hozott a megfizethető és biztonságos lakhatás érdekében, amikor március 26-án a nyugdíjasok számára is elindította a vidéki otthonfelújítási programot. A kormány döntött arról, hogy 4 elemmel, a kistelepülési boltok és kocsmák támogatásával, továbbá templomfelújítási és készpénzfelvevő automaták telepítésére vonatkozó programmal bővül a Magyar Falu program. Ezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közölte a kormányinfón. Emlékeztetett, a kormányzati tevékenység fókuszában már 6 éve ott vannak a kistelepülések, 2018-ban hirdette meg a miniszterelnök a Magyar Falu programot. Az azóta eltelt időszakban tisztán hazai költségvetési forrásból számtalan olyan fejlesztést tudtak megvalósítani a kistelepüléseken, amelyeket maguk, az ott élők kértek. Második Rákóczi Ferenc küzdelmen nagyban hozzájárult a magyar nemzet és az ország fennmaradásához, mondta a Rákóczi Szövetség elnöke Budapesten a Kossuth téri Rákóczi szobornál tartott megemlékezésen. Csáky Csongor második Rákóczi Ferenc születésének 349. évfordulóján mintegy 400 középiskolás részvételével tartott ünnepségen kiemelte, az erdélyi fejedelem olyan államférfi volt, aki korának egyik legnagyobb birtokosaként feláldozta vagyonát az ország és a nemzet szabadságáért. Egyszerre tudott az ország vezetője, hadvezére és korának meghatározó, Istenben hívő gondolkodója lenni. Végül a pénteki időjárásról. Általában erősen felhős, borult idő várható. Északon, északkeleten szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőtakaró. Északkeleten a legkisebb a csapadék esélye, általában az ország déli-délnyugati részén lesz eső. A csapadékos délnyugati ország részben 10 és 15 fok közötti nappali hőmérsékletre, északkeleten 16 és 21 fok közötti nappali hőmérsékletre számíthatunk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Március 28-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett Jóatyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket. Dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ezúttal Szénai Szent Katalintól származik, a szeretetről szól, és a következőképpen hangzik. A lélek nem képes szeretet nélkül élni. Szükséges, hogy szeressen valakit, valamit, mert ez a szeretet alkotása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Gedeonok ünneplik névnapjukat. A név héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkezű, romboló, pusztító, harcos, vágó. Isten éltesse sokáig minden kedves Gedeon nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben dr. Szántó Zaránt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkas Sebészeti Társaság elnökét kérdezzük. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Majd a várható időjárásról kérdezem Rázsi András meteorológust. Ezután a Napverset című kis műsorunkban Bezsenyi Dániel a Tavasz című versét hallgatjuk meg Bezsenyei Ferenc színművész tolmácsolásában. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pedig a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban, ezúttal Szent III. Sixtus pápa hitvallóról és Szent Elizabetről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Szántó Zalánt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Bizony, hiszen az a két gyerekes édesanyja sem dohányzott, akinek az élete ennek az applikációnak köszönhető tulajdonképpen.
Igen, ő volt az egyik első olyan ember, aki ezt kitöltötte, és pont arra hivatkozva utasították volna el, de hát ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor még egy kicsit másképp is gondolkodtunk a tüdőrákról, de igen, elutasították volna még a szűrés iránti igényét is, és ezzel az applikációval azért mégis az látszott, hogy nem lenne baj, ha azt megcsinálnánk ezt a vizsgátot, és ki is jött, hogy valóban van ott egy olyan elváltozás, amit jó lenne ki operálni. Hál' Istennek egy ilyen korai esetben a gyógyulásnak az esélye Magyarországon most 90% fölött van. Tehát én mindenkit csak bíztatni tudok arra, hogy amennyire mindenki tisztában szeretne lenni a saját maga a betegségeivel, vagy a rizikó tényezőivel, így ezek szemben is érdemes egyfajta felkészüléssel vagy józansággal gondolkodni, mert hogyha ezt időben észreveszünk, akkor büszkén tudom mondani, hogy magyarországi mellkassebészeti kapacitás és technikák azok az európai átlag fölöttiek, és az ilyen eseteket a legnagyobb részben endoszkópos műtétekkel meg tudjuk operálni, és ezek a betegek aztán egy néhány napos kórházi lábadozást követően vissza tudnak menni a hétköznapokba.
A világon egyedülinek mondható ez az applikáció, amelyet önök kidolgoztak és alkalmaznak. Hogy és hol lehet hozzájutni? Egyszerűen letöltöm a telefonra?
Igen, egyébként ezt egyszerűen csak le kell tölteni a telefonra. Most egy néhány hétig valószínűleg még ez kis zavart fog szenvedni, mert éppen az egyetemen most dolgozzuk át azokat a jogi nyilatkozatokat, amikbe bele kell egyezni akkor, hogyha az ember egy ilyen applikációt le akarna tölteni. Az eddig már letöltött applikációk azok működnek, de az új letöltésekkel kapcsolatban van még egy pár hetes kis elmaradásunk, remélem, hogy pár héten belül újra elérhető lesz, és akkor újra le lehet tölteni azoknak is, akik ezt még korábban, vagy ezzel a programmal korábban nem találkoztak.
Ha én elmegyek a házi orvosomhoz, akkor kérhetem például, hogy alkalmazza ezt az applikációt a vizsgálat során?
Hát ezt jó, igen, mindenkit bíztatok is erre, mert hát mondjuk nem biztos, hogy eljutottunk az ország összes házi orvosához, vagy mindenki tud erről az applikációról, de azt gondolom, hogy azért van most már annak hitele, hogy 10 éve ezt használjuk itt a Pécsi Egyetemen, és egyébként úgy tűnik, hogy ezzel tényleg effektíven lehet előszűrni azokat az embereket, akiket CT-vizsgálatra kell küldeni. Nyilván ez egyrészt az egészségügyi finanszírozás szempontjából is egy fontos kérdés, meg az is, hogy csak azokat a lakosokat kell, hogy megvizsgáljuk, és kitegyük ennek a CT-vizsgálat terhelésének, aki tényleg valamilyen szempontból magasabb rizikójának számít.
De ha jól értettem, akkor anyagi vonzata nincs a házi orvos számára annak,
nem, hogy... Nincs természetesen. Tehát ezt be tudjuk integrálni abba a programba, amit egyébként egy magyar egészségi biztosítással rendelkező állampolgár elvárhat az egészségügytől, tehát ez nem jelent plusz teres, ez nekünk egy segítség doktoroknak, hogy ki az, akinek ezt a vizsgálatot igénybe kell, vagy fel kell ajánlani, és ki az, akinek nem.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Szántó Zalánt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán burkolatjavítási munkák kezdődtek Budapest felé Gyöngyös térségében. A 80-as és a 77-es kilométerek között a belső sávot lezárták. Lezárták a Budapest felé vezető oldalt a Polgár, Nyéklátháza és a Hajdúböszörmény csomópontok között aszfaltozás miatt. A 178-as kilométertől a 185-ös kilométerig a forgalom az ellenkező, Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávjára van átterelve. A Vásárosnamény felé tartók csak a külső sávon tudnak haladni. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 183-as kilométernél lévő Görbeházi pihenő is lezárásra került a főváros felé vezető oldalon. Az M30-as autópályán új fix forgalomterelést építettek ki. A Miskolc felé vezető oldalon a 12-es és a 14-es kilométerek között csak egy sávon halad a forgalom. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 14-es jelű Muhinyékládháza csomópont le- és felhajtó ágat is lezárják. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométer közötti útszakaszon felújítási munkák folynak, ezért azokat lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felső Zsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárás vagy útszűkület lassítja a forgalmat. Épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Míg az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítás kezdődött. A 46-os és 59-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőrök irányítják. Kedves hallgatóink, vezek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ha péntek reggel és reggeli napköszöntő műsor, akkor az Útinform hasznos közlekedési információi után itt a helye az időjárás előrejelzésnek. Péntekenként Rázsi András meteorológussal. 6 óra 22 perckor köszöntelek, kedves András, a Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén. Szép jó reggelt kívánok neked! Nos, milyen időjárásban is bízhatunk és reménykedhetünk a mai nap folyamán?
Szép jó reggelt kívánok! Hát, hogyha már valaki kinézett az ablakon, fel is tűnhetett neki, hogy a tegnapi napsütéses kifejezetten, hát nem azt mondom, hogy teljesen felhőmentes, de azért derültnek mondható időjárás után. Most kissé felhősebb az ég, ugyanis egy mediterrán ciklon súrolja dél felől az országot. Hát nem csak, hogy súrolja, hanem benne is van elég rendesen, ugyanis az országnak a déli része és a Dunántúl az kifejezetten csapadékosabbra fordult. Egyelőre mi ebből nem veszünk sokat észre, hát ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy meglehetősen enyhe lett az idő. Tegnap, mirpi nap, ugye meglehetősen erős volt a légmozgás, élénk erős volt a légmozgás, és ahhoz képest, hogy reggelre ugye ez csillapodni szokott, hogyha kinézek az ablakon, akkor látom, hogy azért mozgatja a fákat, mozgatja a fáknak az ágait. Ez is már ennek a ciklonnak köszönhető, és hát délutánra este felé a csapadékzóna is meg fog érkezni, a ciklonnak a csapadékzónája is, de jelentős mennyiségű csapadékot nem fog hozni ide. Lesz eső, tehát lesz kifejezetten lesz eső, de nem lesz olyan nagyon nagy mennyiség. Tehát ha valaki esetleg már annyira bátor volt, hogy elvetette a fűmagot, akkor az lesz rendesen meg locsolná, bár gondolom, hogy ideig még talán nem jutott el egyik kedves hallgató sem. És ami a folytatást illeti, hát ez marad ez a hát inkább borús, de vagy változékonynak mondható felhőség mellett egy kicsi szelesebb idő, ami talán vasárnapra fog valamennyire megnyugodni, viszont a hétvégén jelentős csapadékra nem számítunk.
A szél szépen kitisztította valóban a levegőt, és ilyenkor a hőérzetünket is egy kicsit, mondhatom úgy, hogy lecsökkenti, tehát a meleget sem olyan melegnek érezzük. Nos, hőmérsékletek tekintetében a mai nap, illetve a hétvége folyamán mi lesz a csúcs hőmérséklet?
Hát 15 fok környékén lesz mind a három nap, ma inkább picivel több, mint 15, holnap után pedig hát picivel kevesebb, vagy épp, hogy 15 fokra számítunk. Mert, ahogy mondtad, a hőérzetünket azért jelentősen befolyásolja az, hogy mozog a levegő, és nem süt a nap, tehát álló levegőben a 16 fok tavasszal már kifejezetten kellemes tud lenni napsütésben. Hát, ma nem azt mondom, hogy kellemetlen lesz, de kell, a szélcseki mindenképp elő kell, hogy kerüljön.
És mindig szeretem megkérdezni a fronthatásokat, ez már az én veszőparipám, ha fogalmazhatok így, nos, milyen fronthatásra is számíthatunk?
Meleg.
Határozottan
meleg front érkezik majd. Most jelenleg ebben a szám pillanatban nincsen még front hatás a térségünkben, bár hogyha valaki nagyon érzékeny, akkor már talán érezhet valamit belőle, de lehet, hogy a mediterrán ciklonnak a meleg ága fog először úgymond ránk támadni, és a meleg front érzékenyek készülhetnek arra, hogy most fogják a levegőnek ezen áldásait is érezni.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. A viszonthallásra.
Viszont kívánom. Szia.
A nap verse.
A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva száll alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyről zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmim gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
Bezsenyi Dániel a Tavasz című versét Bezsenyei Ferenc előadásában hallották. Bezsenyi Dániel Egyházashegyén született 1776. május 7-én középbirtokos nemesi családban. Édesapja Bezsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat. Elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, s csak azután kezdhet tanulni. Így Bezsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja, Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezéralakjának, Kazinczy Ferencnek. Bezsenyi felbuzdult a széphalmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája azonban kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt, legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhessem. A válasz 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel, Poétai harmonika című értekezésében, amelyben lefektette a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán,
Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere volt. Berzsenyi Dániel 1836. február 24-én hunyt el. Niklán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Irgalmasság misszionáriusainak jubileuma, amelyre 500 pap érkezik a világ minden részéről Rómába. A zsidókat mentő lengyel hősök nemzeti emléknapja. Kiengesztelődés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Az irgalmasság misszionáriusainak jubileuma, amelyre 500 pap érkezik a világ minden részéről Rómába. Március 28-a és 30-a között a 6. nagy szentévi rendezvényen az irgalmasság misszionáriusai gyűlnek össze a világ minden tájáról, családjuk és munkatársaik kíséretében. Az Egyesült Államok, Olaszország, Lengyelország, Brazília, Spanyolország, Franciaország, Mexikó, Németország, Szlovákia, a Fülöp-szigetek, Banglades, Ukrajna, Kolumbia és India tartozik többek között azon országok közé, ahonnan az irgalmasság misszionáriusainak mintegy 500 tagja érkezik a Vatikánba. Március 28-ától péntektől vasárnapig tartják szentévi zarándoklatukat. Ez lesz a reménynek szentelt szent év nagy eseményei közül a 6. Ferenc pápa, aki a római Gemelli kórházban töltött több mint egy hónapos kezelés után tért vissza a Szent Márta házba, nem tud jelen lenni a programon, de várhatóan írásos üzenetet küld. Folyamatosan növekszik az irgalmasság misszionáriusainak száma, akiknek különleges szolgálatát a pápa az irgalmasság rendkívüli szentévében 2015-ben bullájával indította el. Mára világszerte 1258 papot neveztek ki erre a feladatra. Ezeknek a misszionáriusoknak, akik az egyház Isten népe iránti anyai törődésének jelei, különleges felhatalmazást adtak arra, hogy még az apostoli szentszéknek fenntartott bűnöket is megbocsássák. Az irgalmasság misszionáriusainak jubileuma március 28-án pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik imával a vatikáni 6. Pál aulában, amely a misszionáriusok 4. világtalálkozójának megnyitóját is jelenti. Az evangelizációs dikasztérium által szervezett, 2 évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia a megbocsátás, mint a remény forrása témára fókuszál, és 2 képzési szekcióra oszlik. Az első, teológiai jellegű szekciót délelőtt 10:30-kor Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa vezeti be, míg a délben kezdődő második ülésen a lelkipásztori munkához nyújtanak iránymutatást. A találkozó délután 4 órakor folytatódik Róma központjában, a 12. alkalommal megszervezett 24 óra az Úrnak megünneplésével, a Sant'Andrea della Valle bazilikában, amelyen kizárólag az irgalmasság misszionáriusai vesznek részt. Ezt a nagybőjti ima és kiengesztelődési kezdeményezést, amelyet Ferenc pápa indított el 2013-ban, a világ egyházmegyéiben is megünneplik a nagybőjt 4. vasárnapjának előestéjén, március 28-a péntek és március 29-e szombat között. Az idei alkalomra a szent év során a pápa egy kiváltképpen jelentős mottót választott: Te vagy az én reménységem. A rendezvény célja, hogy a kiengesztelődés szentsége újra fókuszba kerüljön az egyház lelkipásztori munkájában. A plébániák és a keresztény közösségek ingyenesen letölthetik a liturgia közösségi ünneplésének útmutatóját az evangelizációs dikasztérium honlapjáról. Március 29-én szombaton délelőtt 9 és 11 óra között lehetőségük nyílik a misszionáriusoknak a Szent Péter Bazilika Szent Kapujához vezető zarándoklaton részt venni. Ezt követően a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál gyűlnek össze rózsafűzér imádságra. A szentévi rendezvény március 30-án vasárnap a szentmisével zárul, amelyet Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa vezet a Sant'Andrea della Valle bazilikában délelőtt 10 órakor. Délután a misszionáriusok és mindenki számára, aki részt szeretne venni rajta, a Szentév Kultúra sorozat keretében a szentévi koncertek 5. rendezvényét tartják meg. Ingyenes, szimfonikus koncertre kerül sor a világhírű olasz zeneszerző Ennio Morricone emlékére. Az előadásra Gabriele Bonolis karmester vezényletével 16 órakor kerül sor Róma központjában, a Sant'Ambrogio e Carlo al Corso templomban, a Via del Corson. A zsidókat mentő lengyel hősök nemzeti emléknapja. Lengyelországban március 24-e a boldogok sorába iktatott Ulma család, a szülők és 7 gyermekük halálának az emléknapja. A lengyel Ulma házaspárt 6 gyermeküket és az édesanya méhében fogant új életet 1944-ben gyilkolták le a nácik, mert menedéket nyújtottak 8 zsidó üldözöttnek. A vértanúság évfordulója alkalmából a Lublini Katolikus Egyetem Katolikus Zsidó Kapcsolatok Központja konferenciát tartott, amelyen többek között elhangzott, hogy a náci megszállás idején több mint 2000 szerzetesnő segítette a zsidó állampolgárokat. Lengyelországban a március 24-i dátum szimbolikus jelentőségű. 1944-ben ezen a napon ölték meg a nácik József Ulmát, várandós feleségét, Viktóriát és 6 gyermeküket, valamint az általuk elrejtett 8 zsidót, Golda Grünfeldet, Lea Didnert és lányát, Saul Goldmant és 4 gyermekét. A házas párt gyermekeikkel együtt 2023. szeptember 10-én iktatták a boldogok közé. A lengyelországi Markovában bemutatott boldogávatási szertartáson Marcello Semeraro bíboros a szentiavatási ügyek dikasztériumának prefektusa elnökölt. A német megszállás idején zsidókat mentő lengyelek nemzeti emléknapját 2018 óta ünneplik az országban. Pontosan 84 évvel ezelőtt, 1941. március 24-én hozták létre a lublini gettót, a zsidók iránti gyűlölet jelét. Megosztották a várost, amely kultúrák és vallások közössége, amely különböző származású polgárokat integrál, szétszakítottak és kerítés mögé zártak egy kultúrát, mondta Miroslav Kalinowski atya, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem rektora a konferenciát megnyitó beszédében. A tanácskozást az évforduló alkalmából az Egyetem Katolikus Zsidó Kapcsolatok Központja szervezte, amely a zsidó rabbi és teológus Abraham Joshua Heschel nevét viseli. A témával kapcsolatos konferenciát hivatalos ünnepségek előzték meg Lublinban, amelyeken részt vettek a városi és tartományi hatóságok, valamint a Nemzeti Emlékezet Intézete lublini székhelyének képviselőivel. Az ünnepségek szentmisével kezdődtek a kelet-lengyelországi város főszékesegyházában. Ezt követően került sor az Ulma családnak szentelt kiállítás megnyitására. Virágokat helyeztek el Márta Wolowska nővér háza előtt is. A szeplőtelen fogantatás nővérei kongregáció tagját, a Slomini kolostor elöljáró nőjét 1942-ben azért lőtték agyon a nácik, mert zsidókat rejtegetett a kolostorban. A lengyel vértanú szerzetesnőt Szent II. János Pál pápa 1999. június 13-án iktatta a boldogok sorába Varsóban 107 másik lengyel vértanúval együtt. Mivel Lengyelországban március 24-e gyümölcsoltó boldogasszony, urunk születésének hírüladása ünnepének vigíliája, 2004 óta az életnapja, Kalinowski rektor a német megszállás alatt zsidókat mentő lengyelek nemzeti emléknapjára utalva hangsúlyozta, hogy ez egy különleges jelzés az élet szent mivoltára emlékeztető nap előestéjén. Azokra emlékezünk, akik saját életüket kockáztatva segítették az üldözött zsidókat. Nagy bátorságról és elszántságról tettek tanúbizonyságot, mert tudták, hogy mind ők, mind szeretteik életveszélyben vannak. A rejtett hősök az igazak sugárzó példája arra bátorít bennünket, hogy ne féljünk megmenteni senkit, aki segítséget kér mindennapi életünkben, mondta beszédében Kalinowski atya, a Lublini Katolikus Egyetem rektora. Az Ulma család Lengyelországban olyan széles körben elterjedt története külföldön nem volt ismert a boldogávatás előtt. Erre emlékeztetett a konferencián Manuela Tulli, az ANSA olasz hírügynökség Vatikán szakértője, aki egyben a még a gyermekeket is megölték, az Ulma család a zsidókat segítő vértanú család című könyv társszerzője. A Páter Pavel Ritel Adrianik történésszel, a Vatikáni Rádió lengyel szekciójának vezetőjével közösen készített kötet az ARS olasz katolikus kiadó gondozásában jelent meg, amelyet a Lublini Katolikus Egyetem is támogatott. Az olasz újságírónő felszólalásában utalt rá, hogy külföldön nagyon keveset beszélnek a zsidókat mentő lengyelekről. Amióta megjelent az Ulma családról Páter Pavel történésszel együtt megírt olasz nyelvű kötet, a történet hihetetlenül híres lett Itáliában. Megrengettük az egész országot, nyilatkozta Manuela Tulli, az ANSA olasz hírügynökség Vatikán szakértője. Ezután Monika Kupczewska nővér, a lengyelországi női szerzetesrendek legfőbb előjárói konferenciája történeti bizottságának elnöke, a Lublini Katolikus Egyetem egyháztörténeti földrajzi kutatóközpontjának munkatársa szólalt fel. Eddig több tanulmány is megjelent a nővérek háborús időkben folytatott tevékenységéről, a zsidó gyermekek és a zsidó lakosság gondozásáról magyarázta. Hozzátette azonban, hogy az olyan nővérek, mint Márta Wolowska nővér továbbra is kevéssé ismertek. A nővérek egy csoportja, valamint a Történelmi Bizottság által végzett kutatás célja, hogy név szerint bemutasson minden egyes szerzetes nőt. Az eddigi kutatások alapján ma már tudjuk, hogy 2345 szerzetes nő vett részt a zsidó lakosság megsegítésében. A lublini kutatók tovább folytatják életük és tevékenységük dokumentálását, mondta Kupczewska nővér, hozzátéve, hogy a zsidó lakosság megmentése más európai országban sokkal könnyebb volt, Lengyelországban a zsidók megsegítését halállal büntették. A lublini II. János Pál Katolikus Egyetem a Heschel Katolikus Zsidó Kapcsolatok Központjának tevékenységén keresztül ápolja a zsidó származású lakosság emlékét nem csak Lengyelországban, hanem az egész világon. Erre egy példa az Ulma családról szóló olasz nyelvű könyv, továbbá Richard Tindorf jogász és dokumentumfilmes kétkötetes angol nyelvű monográfiája is, amelynek címe A lengyel katolikus papság zsidómentő akciói a háború idején. A több mint 1200 oldalas könyv főként olyan szerzetesnők és papok tanúságtételeit tartalmazza, akik a holokauszt idején zsidó polgárokat mentettek Lengyelországban. Kiengesztelődés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt negyedik vasárnapjára.
Nagyon sokan tévesen közelítik meg a kiengesztelődés fogalmát, amikor Isten haragjára, megsértődöttségére, bosszújára utalnak, amelyért az embernek valamit tennie kell, hogy végül Isten úgymond meggondolja magát, és újra szeressen. Éreznem kell, hogy ennél az értelmezésnél valami sántít, hiszen aki szeret, mindig szeret, és nem gondolja meg magát. Isten pedig egyedül az, aki mindig szeret, és nem gondolja meg magát. A kiengesztelődés fogalmának megértéséhez Isten szeretete felül kell elindulnom. Isten küldi saját fiát, a küldöttet, a Krisztust, hogy ő benne és ő általa magához békítse a tőle elvadult, s azért eltávolodott emberiséget, ahogy Nagybőjt negyedik vasárnapjának első könyörgése fogalmazza meg ezt szépen a Szentírás szellemében. Aki pedig Krisztus útján, Krisztus módján, tehát önátadásban válaszol, az visszatér Istenhez, megszelidül. Ez egy folyamat, ahogy Izrael népe is átkel a Jordánon, és bevonul az ígéret földjére Józsué vezetésével, ahogy olvassuk a róla elnevezett könyv 5. fejezetében. A Jordánon történő átkelés pedig a megtisztulás előképe. A tisztulás folyamán és folyamatán átjutva kerülök vissza Istenhez, megbékülten. Ez a megtérés útja. Más út nincs, csak Istennel. Illetve van, de az téves. Az Istenhez való visszatérés, a vele történő kiengesztelődés csak vele lehetséges. A kiengesztelődés pedig Krisztusban történik. Ő vezet végig, miközben folyamatosan ajándékozza a Szent Lelkét, akit az Atyától folyamatosan küld. Élhetek, és sajnos vissza is élhetek vele. A visszatérés, a kiengesztelődés Krisztusban és Krisztus által történik. Ezt hangsúlyozza ki Szent Pál apostol is, a Korintusiak közírt 2. levél 5. fejezetében, amikor ezt írja: mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Mindennek, úgymond apró pénzre fordítása, az evangélium egyik legszebb megtérés története, amelyet Lukács evangélistánál olvasunk a 15. fejezetben. A két tékozló fiújé, ahol az édesapa visszavárja kisebbik fiát, visszafogadja őt, új ruhát ad rá, új teremtményé teszi, és ezt kéri nagyobbik fiától, aki ugyanezt a gesztust nem akarja megtenni öccse irányában. Az Istennel való kiengesztelődés addig nem történik meg, amíg ugyanezt nem teszem meg embertársam felé. Ha jogos haragomra hivatkozom, megtehetem ugyan, de nem lesz béka a szívemben, mert az ítéletet nem nekem kell végrehajtanom másokon, hanem a megbocsátó Istenre kellene bíznom. Lelkipásztor mesélte el a következő megdöbbentő történetet. Gyászmisét végzett a templomban. A népes hozzátartozó család megtölti a nagy templom első 3 padsorát. 30-40 ember szanaszétül másfelé. A lelkiismeret csendjében idősebb hölgy lohol az első padhoz, ahol ülni szokott. Mikor látja, hogy megszokott helye foglalt, annak dacára, hogy átelemben még az első sor is üres volt, a következőket mondta félhangosan: büdös kommunisták, még a templomból is kitúrtok. És 2 szemét felállított, majd kényelmesen leült. Papja nagyon szégyelte magát, hiszen a temetésen arról beszélt, hogy a kereszténység a szeretet vallása, s ezt megtapasztalni a közösségben lehet. S ez a rendszeresen templomba járó asszony pedig alaposan rámutatott arra, milyen a tékozló fiú bátyja. Tudjuk, hogy igaza volt ennek az asszonynak, de Istennél a szeretet nagyobb az igazságnál. Nagy figyelmeztetés ez elsősorban nekem, a papnak, de mindenkinek, akik hitünket gyakoroljuk. Figyelnek minket, hitelességünket, őszintességünket. Amíg készek vagyunk hibáink bej és elismerésére, addig jó az irány. Sokan közülünk lehetőséget kaptunk azáltal, hogy hitben nőttünk fel, de ez nem ok arra, hogy megvessem azokat, akik hit nélkül élnek. S ha hitben is nőttem fel, azért vannak megalkuvó hűtlenségeim az életben. Ezért kell megpróbálnom megérteni azokat is, akik másféle nevelést kaptak. Ha ezt megteszem, megnyithatok egy kaput mások számára is, s megszűnik az úgynevezett kirekesztő vallásosságom. A nagybőjt életünk kulcsideje. Ma valamelyik fiúban magamra kell ismernem. S mert nem igen szoktunk a nagyobbikban magunkra ismerni, hát beszélnünk kell róla. Ám tény, hogy mindkettő csak a bűnbánatban újulhat meg.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt negyedik vasárnapjára kiengesztelődés címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Mert új eget és egy új földet
vár. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy írástudó a legfőbb parancsról kérdezi Jézust. Abban a korban mindennaposnak számító téma lehetett a különféle írástudói iskolák vezetői és tanítványai között a kérdés. Melyik a számos mózesi törvény között a legfontosabb? Most Jézus felé hangzik a kérdés, és ő az Isten szeretetet és az ember szeretetet nevezi meg a legfőbb parancsnak. Nem érdemes vitát indítanunk azon, hogy ez most egy törvény, vagy kettő, esetleg három, ugyanis az önszeretet is említésre kerül. Ha Jézus összekapcsolja e parancsokat, akkor aligha lehetett bátorságunk szétválasztani őket. Egyetlen parancs van, a szeretet törvénye. A szeretetnek különböző irányai vonatkozásai vannak. Isten felé, embertársaink felé és önmagunk felé, de ez a hármas irányultság szorosan összetartozik. A nagybőti időszaknak az a célja, hogy a szeretet parancsát tegyük az életünkben az első helyre, valóban ez legyen a legfőbb elv, ami irányít bennünket, és valóban ez vezesse cselekedeteinket. Ebben az időszakban újra kell gondolnunk, hogy helyesen szeretjük-e Istent, fele barátainkat és önmagunkat. A helyes szeretet mintája pedig maga Krisztus, aki előbb szeretett minket, s aki azt kéri tőlem, hogy úgy szeressek mindenkit, ahogyan ő szeret engem. Ő úgy szeret, hogy életét adta értem. Van-e hozzá bátorságom, szeretem-e őt annyira, hogy neki adom, ajánlom az életem?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 541-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Majd ezután a Szent vagy Uram énekeskönyv 61-es számú, a Fényes Isten arcot kezdetű énekének első és második verszakait énekeljük. A folytatásban az Éneklőegyház 810-es számú éneke következik, amelynek kezdő sora így hangzik, hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. És befejezzük a mai szentmisét a Szent vagy Uram énekeskönyv 61-es számú, a Fényes Isten arcot kezdetű énekének éneklésével. Ezúttal az ének harmadik verszakát énekeljük a mai szentmise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 541-es, a Szent vagy Uram énekeskönyv 61-es, az Éneklőegyház 810-es, és ismételten a Szent vagy Uram énekeskönyv 61-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.